A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva a 84. Zsoltár első versét énekeljük. Helyünket elfoglalva a 230. dicséretünk első három versét énekeljük, ez a régi énekeskönyvben a 235. dicséret. Kedves testvérek, folytatjuk tovább Esdrás könyvét. Hallgassuk meg Esdrás könyvének második részét.
A Júda tartományába valók közül ezek azok, akik eljöttek a számüzetés rabságából, akiket Nebukadnetszár, Babilónia királya, fogolyként vitetett Babilóniába. És most visszatértek Jeruzsálembe és Júdába, mindenki a maga városába. Zerubábellel jöttek, Jésua, Nehamia, Szerája, Recája, Márdokáj, Bilsán, Miszpár, Bigvaj, Réhum és Bána. Az Izrael népéhez tartozó férfiak száma szerint, páros fiai 2172, Sefátja fiai 372, Árák fiai 775, Pahát Moab fiai, Jésua és Joáb fiaitól 2812. Élám fiai 1254. Zattu fiai 945. Zakkáj fiai 760. Báni fiai 642. Bébáj fiai 623. Azgát fiai 1222. Adonikám fiai 666, Bigvaj fiai 2056, Ádin fiai 454, Átér fiai Hiszkijától 98, Bécaj fiai 323, Jórá fiai 112, Hásum fiai 223, Gibbár fiai 95, Betlehemi férfiak 123, Netófái férfiak 56, Anátóti férfiak 128, Azmávetiek 42, Kirját Arámiak, Kefiráiak, Beérótiak 743, Rámaiak és Gebaiak 621, Mikmásziak 122, Bételiek és Ajából valók 223, Nébó fiai 52, Magbis fiai 156, a másik Élám fiai 1254, Hárim fiai 320, Lód, Hádid és Ónó fiai 725, Jerikóiak 345, Szenáá fiai 3630, a papok Jédája fiai Jesua családjából 973, Immér fiai 1052, Pásúr fiai 1247, Hárim fiai 1017, a léviták Jésua és Kadmiel fiai, Hódavjá fiaitól 74, az énekesek Ászáf fiai 128, a kapuőrük Sallon fiai, Átér fiai, Tálmon fiai, Akkub fiai, Hatita fiai és Sobaj fiai, összesen 139. A léviták fiai, Ciha fiai, Hasufa fiai, Tabbaót fiai, Kérosz fiai, Sziaha fiai, Pádon fiai, Lebána fiai, Hagába fiai, Akkub fiai, Hágá fiai, Samláj fiai, Hánán fiai, Giddél fiai, Gahar fiai, Reája fiai, Recin fiai, Nékódá fiai, Gazzám fiai, Uzzá fiai, Pászéach fiai, Bészáj fiai, Aszná fiai, Meunim fiai, Nefuszim fiai, Bagbuk fiai, Hakufák fiai, Harhur fiai, Baclút fiai, Mehidá fiai, Hársa fiai, Bárkosz fiai, Sziszéra fiai, Témák fiai, Neciach fiai, Hatifák fiai, Salamon szolgáinak fiai, Szótaj fiai, Hasszóferet fiai, Perudá fiai, Jalá fiai, Dárkón fiai, Giddél fiai, Sefátja fiai, Hattil fiai, Pokeret, Hacebáim fiai és Ámi fiai. A léviták szolgái és Salamon szolgáinak fiai összesen 392. Ezek azok, akik kijöttek Tél Melachból, Tél Harsából, Kerubból, Ádámból és Immérből. De nem tudták kimutatni családjukat és származásukat, hogy Izrael közül valók-e. Delája fiai, Tobia fiai és Nekódá fiai. 652. A papok fiai közül Hobája fiai, Hakkoc fiai és Barzillai fiai, akik a gileádi Barzillai leányai közül vett magának feleséget, és róla nevezték el. Ezek bár keresték a bejegyzésüket, tudniillik a nemzetségük könyvét, azonban nem találták, ezért kizárták őket a papságból. A király helytartója megmondta nekik, hogy ne egyenek a szentséges áldozatból, míg pap nem ítél ügyükben az Urimmal és Tummimmal. Az egész gyülekezet összesen 42.360, szolgáikon és szolgálóikon kívül, ezek száma 7.337. Volt 200 énekesük és énekesnőjük, 736 lovuk, 245 összvérük, 435 tevéjük, 6720 szamaruk is volt. Amikor pedig megérkeztek az Úr házához, amely Jeruzsálemben van, a családfők közül némelyek önkéntes adományokat adtak Isten házára, hogy fölépüljön a régi helyén. Tehetségük szerint adtak az építés költségére aranyban 61.000 drachmát, s ezüstben 5.000 minát és 100 papi ruhát. A papok, a léviták, a nép egy része, az énekesek, a kapuőrök és a léviták szolgái a maguk városaiban telepedtek le. Egész Izrael a maga városaiban lakott. Eddig Isten igéje, gyertek, imádkozz! Urunk, nem értjük, hogy ez a sok szám, sok név miért szerepel a Bibliában, de hadd adjunk hálát neked azért, hogy rád mutat. Arra a pásztorra, aki megszámolja a juhait, aki név szerint ismeri a juhait, és kivezeti őket. De legfőképpen azért adunk hálát, hogy meghaltál értünk ott a kereszten. És hálát adunk neked azért, hogy akik benned hisznek, azokat vezeted, azokat név szerint ismered, azokat markaidba metszetted, azoknak élete szüntelen előtted van. Hadd adjunk hálát azért, hogy számon tartasz minket, és hadd adjunk hálát azért, hogy a te zsidó népedet is számon tartod, most a kivetettségben, de mégis megemlékezel róluk. Köszönjük neked, Urunk, hogy kihoztál bennünket Babilóniából, a gonoszságból, a bűnből, hogy legyőzted a sátánt. Hálát adunk neked, hogy te vagy a mi pásztorunk, és most is szólj hozzánk, nevezd bennünket nevünkön, számlálj meg bennünket kezed alá. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezt meg akarod tenni. Te légy az ige hirdetőjével, a hallgatóival, a gyerekek szívét is te nyisd meg. Köszönjük neked, Urunk, hogy számon tartasz bennünket. Ámen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét Ezékiel próféta könyvének 18. részéből, a 23. versből hirdetem nektek. Hát kívánom én a gonosz halálát, ezt kérdi az én Uram az Úr. Nem, hanem inkább azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük megkezdett dicséretünk a 230. dicséret 4. versét, ami a régi énekeskönyvben a 235. dicséret. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve kívánom hirdetni üzenetét közöttetek, írva található a már felolvasott helyen, Ezsrás 2. könyvében, hogyha a testvérek megengedik, akkor ezt nem olvasom fel még egyszer, és összefoglalva Ézsaiás próféta könyvének 28. részében, az 5. versben a következőképpen. Azon a napon a seregek ura lesz ékes koronája és dicsőséges koszorúja népe maradékának. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, annak idején a teológia homiletika óráin alaposan a szánkba rágták, hogy egy ige hirdetésnek csak egyetlen üzenete lehet. Persze aztán azt lehet többfelé ágasztatni, de üzenet csak egy lehet. Úgy fogalmazott Boros Géza professzor úr, hogy egy vasárnap délelőtt ne próbáljunk meg 3-4 prédikációt elmondani egymás után. Most én mégis felrúgom ezt a szabályt, és 4 kulcs szó segítségével próbálom meg kifejteni az ige mondani valóját. A másik megjegyzésem az, hogy nem szeretjük annyira a Biblia nemzetség táblázatait és névsorait, de azért a mai ige szakasznak bőven van üzenete a számunkra, annak ellenére, hogy tulajdonképpen egy felsorolás. A 4 kulcs szó a következő, az első a maradék, a második, hát ezt idézőjelbe téve nem találtam ki jobb kifejezést, mint hogy rétegződés, a harmadik a származás, és a negyedik a hálaáldozat. Lássuk tehát ezeket a kulcs szavakat sorban egymás után. Az első a maradék. A honfoglaló zsidó nép létszáma csak a férfiakat számítva 600 000 fő volt. A fogságból visszatérők viszont itt a 64. vers szerint Ezsrás könyvének 2. részében 42.360 fő. Ugyanakkor a névjegyzékben korábban felsoroltak csak 29.818-an vannak. A különbséget nyilvánvaló módon az asszonyok hozzászámítása adja. Mindenesetre azt lehet mondani, hogy férfi 29.818 volt, aki visszatért az ígéret földjére. Ez a honfoglalókhoz képest 5%. Tehát ugye ez majdnem 30 000, a honfoglalók voltak 600 000, tehát 5%. Ez a maradék, akikről Ézsaiás próféta is beszél. A gyanútlan bibliaolvasó úgy képzeli, és nagyon sokáig én is azt hittem, hogy a fogságba vitt nép a círusi engedély alapján nagyjában egészében hazatért őseinek a földjére, de ez nem így van. Csak 5% tért vissza. Mi volt ennek vajon az oka? Az egyik ok az volt, hogy amikor az északi országrész lakóit elvitték Krisztus előtt 922-ben, bocsánat, 722-ben Asszíriába, akkor ők ott beolvadtak, teljesen elveszítették identitásukat, és ők nem tértek vissza. Aztán, amikor később, 586-ban, azaz hát több hullámban is, Babilonba hurcolták a júdabeli népet, akkor ott előbb-utóbb jól ment a soruk. És sokan voltak közülük, legtöbben közülük, nem akartak elindulni a bizonytalanba. Ott már berendezkedtek, egzisztenciát építettek maguknak, bár fogságban voltak, de azért alapvetően nem volt különösebb korlátozottságuk, sőt aztán látjuk később, hogy akár haza is mehettek volna a perzsa király rendelete alapján, de nem akartak elindulni a bizonytalanba, ott már jól ment a dolguk, ki tudja, hogy ha hazamennek, akkor ott mi lesz. És voltak olyanok, akik féltek a hosszú úttól, az ismeretlen veszélyektől, az esetleges betegségektől, járványoktól, rablóktól, inkább maradtak. 600 ezer volt a honfoglaló, és körülbelül 30 ezer férfi tért vissza csupán Júda földjére. Kedves testvérek, ugye az jutott az eszembe, amikor ezeket az adatokat olvastam, hogy a 2011. évi magyarországi népszámlálás során 5 millió 350 ezeren vallották magukat keresztényeknek, és ezen belül 1 millió 150 ezer reformátusnak. De kötve hiszem, hogy 5%-nál, azaz 270 ezernél, illetve 60 ezernél több újjászületett, megtért hívő volt közöttük. Ez bizony a maradék, a bibliai maradék. És a tavalyi adatok ennél csak rosszabbak lesznek, ugye még nem jelentek meg az összesítések. Kedves testvérek, az első kérdés, amit Isten föltesz nekünk, hogy mi vajon ehhez az idézőjelbe tett maradékhoz tartozunk-e? Vajon benne vagyunk-e abban a hozzávetőleges 5%-ban? Akikről el lehet mondani, hogy nem csak azt vallják magukról, hogy ők keresztjének, vagy nem csak azokról van szó, akik templomba járnak, bár azok is nagyon kevesen vannak ehhez képest, hanem még ezen belül is, hogy vajon ahhoz a néphez tartozunk-e, akik elmondhatják magukról, hogy újjászületett, megtért keresztjének, hívő emberek, élő hitre jutott emberek. A második kulcsszó, amiről szeretnék szólni, ez az idézőjelbe tett rétegződés, mert a Biblia leírja, hogy a Júdába hazatértek között vannak olyanok, akik a nép előjárói, ugye Zerubbábel vezetésével, ott fel van sorolva néhány név, ezek a nép előjárói, aztán maga a nép, és végül az istentisztelet szolgái, a papok, a léviták, az énekesek, kapuőrök, templomszolgák és Salamon szolgáinak a fiai. Ezek vannak egymás után felsorolva, és hogyha ezt a felsorolást, illetve ezt a rétegződést nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a hívő nép között is mindig voltak szolgálatok, nincsen munkanélküli hívő ember az Isten országában. Ráadásul az első pünkösd óta már egyetemes papságról beszélhetünk, azaz minden hívő ember megkapja a Szentlélek ajándékát, annak a Szentléleknek az ajándékát, aki képessé tesz bennünket a szolgálat elvégzésére. Kedves testvérek, vajon akik itt ültök, mindenki ismeri közületek a szolgálati helyét? Egyáltalán van-e valamilyen szolgálatunk ebben a gyülekezetben? Persze nem csak gyülekezeti szolgálatok vannak. Van, akinek egy súlyos beteg mellett otthon kell lenni, és otthoni szolgálata van. Csak az a kérdés, hogy Istenre nézve végzi-e ezt a szolgálatot, vagy Istentől kapta-e ezt a szolgálatot. És ugyanakkor tényleg itt vannak a gyülekezeti szolgálatok, amelyekbe be kell állni. Egyszer még sok-sok évvel ezelőtt, amikor végignéztük a gyülekezeti szolgálatokat, és megpróbáltuk összeírni, hogy hányféle szolgálatról lehet szó, akkor én úgy emlékszem, hogy körülbelül olyan 170-et írtunk össze. 170 féle szolgálatot lehet végezni a gyülekezeten belül. Vajon mindenki megtalálta a maga szolgálatát? A harmadik kulcsszó a származás. A zsidó közösségekben mindig rendkívüli jelentősége volt a származásnak, különösen is a papok származásának. Itt azt olvassuk, hogy Hóbajjá fiai, Hakkóc fiai és Barzillai fiai nem találták a nemzetségük könyvét, és így kizárták őket a papságból, legalábbis addig, amíg az Úrimmal és Tummimmal nem kértek felőlük eligazítást Istentől. Ugye, hogyha valaki nem találta magát a leszármazási jegyzékben, a nemzetségkönyvben, akkor nem lehetett róla tudni, hogy vajon tényleg pap vagy nem pap. És biztos, ami biztos, addig kizárták őket, nehogy véletlenül olyanok kezdjék el végezni a szolgálatot, akik arra nem hivattak el, és türelemmel kellett várniuk addig, amíg a főpap az Urimmal és Tummimmal eligazítást nem kért felőlük Istentől. Kedves testvérek, nekünk is alapvető fontosságú, hogy tudjuk-e bizonyítani a származásunkat. És itt ugye nem a földi családfára gondolok, hanem hogy Isten gyermekei vagyunk-e. Vagyis, hogy a mi nevünk fel van-e írva a mennyben, azaz az élet könyvében, ebben az idézőjelbe tett nemzetségkönyvben. Vajon fel vagyunk-e írva a mennyben az élet könyvében, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk, vagy pedig csak szokásból, mert hogy már évtizedek óta járunk a gyülekezetbe, hát járunk továbbra is. Kedves testvérek, a koronavírus járvány elég jó rosta volt, mert nagyon sokan akkor elmaradtak a gyülekezetből. Ugyan közülük többen már visszatértek, hála legyen Istennek, de működik Isten rostája, és a rostában nem marad a pejva, csak a mag. Tehát nekünk is alapvető fontosságú, hogy tudjuk igazolni a származásunkat, így idézőjelbe téve, hogy Isten gyermekei vagyunk-e. Ezért mondja Jézus Nikodémusnak, de nekünk is. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ami testtől született, test az. És ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. Amikor fizikailag megszülettünk, akkor lettünk szüleink gyermekei. Ezt már máskor is elmondtam, és ez magától értetődő dolog. De ennek analógiájára Isten gyermekei is csak akkor lehetünk, hogyha tőle megszületünk. A Szentlélek által újonnan születünk. Addig nem vagyunk Isten gyermekei. Ne gondolja senki magáról, hogy újjászületés, megtérés nélkül Isten gyermeke lehet. Szükség néktek újonnan születnetek. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, és itt a fordításban nagy elbetűvel van írva, tehát szent lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked, szükség néktek újonnan születnetek. Végül a negyedik kulcsszó a hála áldozat. Hiszen ezt látjuk az igében, hogy azok, akik hazatértek, azok adományokat adtak. A maradékhoz való tartozás egyik jellemzője a hála áldozat is. A hazatért zsidók a megérkezés örömére önkéntes adományokat adtak Isten házára, hogy felépüljön az a régi helyén. Az ige szerint 61 ezer aranydrachmát, 5 ezer ezüstminát és 100 papiruhát. Hát, hogyha most a papiruhákat nem számítom, csak megpróbáljuk hozzávetőlegesen kiszámítani a pénzbeli adományt, akkor az körülbelül mai árakon 4 milliárd forintot tesz ki. 4 milliárd forintot adakozott az előjáróság és a nép. A mi korunkban is kérdés, hogy a hálánk vajon csak szavakban fejeződik ki, abban fogalmazódik meg, vagy tettekben, netalán anyagiakban is. Sőt, a macedóniai gyülekezet adakozásáról Pál apostol úgy számol be, hogy nem úgy, amint rendeltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak. Tehát ezért mondtam, hogy nem csak szavakban kell hálásnak lenni Istennek, hogyha az ő gyermekeivé lehettünk, hanem tettekben, hanem életvitelben, esetleg adományokban is. De itt a legfontosabb, a pénzbeli adakozásnál sokkal fontosabb az, amit Pál apostol mond, hogy nem úgy adakoztak a Macedónia beli hívők, mint ahogy Pál apostol azt remélte, hanem először önmagukat adták az Úrnak. Ez a legcsodálatosabb adakozás. A római testvéreket pedig arra kéri Pál, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos istentiszteletetek. Itt is tulajdonképpen ugyanarról van szó, hogy önmagunkat szánjuk oda Istennek. Hát a megváltás éppen ezt jelenti, hogy megvásárolt bennünket Isten, és hogyha megvásárolt bennünket, akkor az övéi vagyunk. És hogyha az övéi vagyunk, akkor valóban oda kell szánni önmagunkat, ami testünket, lelkünket Isten szolgálatára. De honnan származik mindez? Honnan származik az, hogy mi egyáltalán képesek vagyunk a hálára? Hogy egyáltalán a maradékhoz tartozhatunk-e? Hogy benne vagyunk-e abban a bizonyos származási jegyzékben? Megint csak Pál apostolt idézem, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett, értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. És milyen igaz, amikor a fiú otthagyta mennyei dicsőségét, és leszületett erre a földre, ennél nagyobb megszegényedést elképzelni sem tudunk. Mennyei dicsőségét otthagyva megszületett egy istállóban. Nem olyan nagyon régen volt karácsony, ismerik a karácsonyi történeteket. Nem volt számukra hely a fogadóházban, a vendégfogadóházban. És ezért állatok között egy istállóban kellett Isten fiának megszületnie. De nem csak ezt jelenti az ő szegénysége, hanem azt is, hogy amíg itt szolgált közöttünk, jogosan elmondhatta, hogy a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs fejét hová lehajtania. Jézusnak nem volt semmi magántulajdona, csak az a ruha, ami rajta volt. Nem volt semmije. Őt helyenként befogadták, neki szolgáltak. Nemrégen olvastunk azokról az asszonyokról, akik a vagyonukból szolgáltak neki. Neki saját tulajdona semmi nem volt. Mondom, a ruháján kívül, de ott a Golgotai kereszt tövében még a ruháitól is megfosztották, és a katonák elosztották egymás között a ruháit. És végül az ő megszegényedéséhez hozzátartozik az is, hogy még az életét is elvették, nem csak a ruháit. Az életét is elvették, és mi érettünk vállalta azt, hogy ennyire szegény legyen. Még Isten is, az Atya is elhagyta őt, hogy bennünket ne hagyjon el. Miértünk vállalta ezt a szegénységet, hogy mi meggazdagodjunk? No nem fizikailag, hanem lelki értelemben. Hogy boldog e földi életet élhessünk, hogy megnyerjük a bűnbocsánatot az ő golgotai kereszthalála által. Amikor a mai igét olvastuk, és ezt a négy kulcs szót választottam ki, hogy maradék, rétegződés, származás és hála áldozat. És mindezeket átvitt értelemben újszövetségi módon el tudtam mondani ebből az igéből, akkor azért felmerül bennünk az a kérdés, hogy de mit érnénk mindezekkel, hogyha a halál megfoz bennünket mindettől. És ezért olyan nagyon fontos, hogy Jézus nem csak meghalt miattunk, érettünk, helyettünk, hanem a harmadik napon föltámadt, és az ő föltámadása a mi föltámadásunknak, a mi örök életünknek is a záloga. Tehát Jézus megszerezte számunkra a bűnbocsánatot, de az örök életet is. Ő szegény életértünk, hogy mi benne meggazdagodjunk. Az a kérdés, kedves testvérem, hogy mindez rád vonatkozik-e, vagy sem. Ezen gondolkozz el, és erre kérd Istent, hogy mindez rád is vonatkozzon, hogy benne légy abban a bizonyos életkönyvében, abban a nemzetségkönyvben, amiben csak az élő hitre jutottak vannak felsorolva. Amen. Ráfelelő énekként az 590. dicséretünk első és második versét énekeljük. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, ez a régi énekeskönyv 392. dicsérete. Urunk Istenünk, hadd magasztaljunk téged, hogy a Golgotai kereszten a te egyszülött fiad elvégezte a megváltás munkáját, amikor úgy kiáltott, hogy elvégeztetett, amikor végre legyőzte a sátánt és a bűnt, és köszönjük, Urunk, hogy a harmadik napon legyőzte a halált is, amikor feltámadott. És köszönjük, Urunk, hogy ez a váltság áldozat, ez ránk nézve is érvényes lehet, hogy mi is újjá születhetünk a te kegyelmedből, és a te népedhez, a megváltottak seregéhez, a te gyermekeid közé tartozhatunk. Urunk, amikor elmegyünk innen, akkor hadd gondoljuk végig az életünket, hogy vajon valóban benne vagyunk-e abban a bizonyos leszármazási jegyzékben, abban a nemzetség könyvben, az élet könyvében? Valóban a te szent lelked által újonnan született megváltottjaid vagyunk-e, vagy sem? És ha sem, akkor könyörgünk, hogy terjeszd ki ránk is irgalmasságodat. Kérünk, hogy te vezesd a mi gyülekezetünket, és te vezesd bennünket egyen-egyenként az örök életnek az útján. Kérünk, ajándékozz meg a szoros kapun való átmenetellel és a keskeny úton való járással. Hogyha újonnan születtünk is, később ne legyünk hűtlenek hozzád, bár tudjuk, hogy az elkoborolt bárány után még és visszaviszed a többi 99 közé, de mégis olyan jó lenne, hogyha nem kóborolnánk el. Adj engedelmes szívet és rád figyelést. Kérünk betegeinkért, te munkálkodj az ő szívükben, te erősíts meg őket hitükben. Kérünk a kísértések között lévőkért, kérünk azokért, akik háborúságot szenvednek, akár lelki, akár fizikai értelemben. Így kérünk azért is, hogy munkálkodj ne csak a mi egyéni életünkben és gyülekezetünkben, hanem az egész világon. Tudjuk, hogy végtelenül sokféle eszköz van a kezedben arra nézve, hogy a választottakat magad köré gyűjtsd. Így kérünk, hogy még a háborút, a járványokat is használd fel erre, de tudjuk, hogy ez valóban így történik. Mindazonáltal hadd kérjünk arra, hogy ha kedves neked, akkor vess véget a háborúnak és vess véget a járványoknak. De ne úgy legyen, ahogy mi gondoljuk, hanem úgy, amint te eltervezted azt. Kérünk, hogy értelmes életet élhessünk veled. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Ha kedvesek neked, akkor teljesítsd, ha nem, akkor is tudjuk, hogy meghallgatod. Így légy velünk, Urunk. Amen. És Úrunk, könyörgünk még a gyászolókért, te adj igazi vigasztalást. Amen. Most pedig mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.